Istennek igéjét Máté evangéliumából olvasom, a 11. rész 25-től 30. terjedő verséig. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta. Magasztallak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.
Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük, hogy Te magadhoz hívsz bennünket. Akár örömeinkkel, lelkesedésünkkel, akár terheinkkel, fáradtságunkkal, küzdelmeinkkel, kudarcainkkal. Köszönjük, hogy ma is azt mondtad, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és megnyugvást találtok a ti lelketeknek. Vágyunk arra a megnyugvásra, ami te melletted van, Jézus. Így kérünk, hogy segíts lecsendesednünk, segíts kiszállni abból a pörgésből, ami még egy Isten tiszteleten is zakatol bennünk, a hétköznapok világából és nyomásából, a családi gondjainkból, vagy a saját kudarcainkból kifolyólag. Szeretnénk egészen megérkezni eléd, és a te lábad előtt mindent letenni és megnyugodni, és felemelni a te nevedet, és magasztalni és áldani téged, aki Úr vagy, aki a királyok királya vagy, aki világosságot hoztál a sötétségbe, aki legyőzted a gonosz hatalmát, és mindaz, ami itt körülvesz bennünket olyan hatalmasan és emberileg olyan nagy erőkkel, a te világodban már legyőzettetett, és a te szabadításod már kész van. Úr Jézus, áldunk ezért téged, és kérünk, hogy segíts és engedd meg, hogy a te perspektívádból lássunk rá az életre, a te lábadnál, a te győzelmednek az erejét lássuk meg, és így tanuljuk meg tőled, hogy szelíd vagy és alázatos. Urunk, kérünk, taníts bennünket, a te igéd szólaljon meg közöttünk, add a te szent lelkedet nekünk. Amen. Isten igéjét Mikás könyvéből olvasom, Mikás könyvének a 7. részét, a 7. résznek mind a 20 versét. Jaj nekem, mert úgy jártam, mint mikor valaki gyümölcsöt akar szedni, szőlőt akar szüretelni, de nincs ehető fürt, sem korai füge, amire vágyódott. Kivesztek az országból a hívek, nincs becsületes ember. Alattomban mindnyájan vértontanak, hálóval vadásznak egymásra. Jól használják kezüket a rosszra. A vezető ember követelőzik, a bíró fizetségre vár. A főrangú ember kimondja, mit kíván, és csak csűrik, csavarják az ügyeket. Aki a legjobb köztük, olyan, mint a tüskebokor. A legbecsületesebb is olyan, mint a tövisbokor. De eljön büntetésed napja, amelyet őrálóid láttak. Akkor lesz majd zűrzavar. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a jó ismerősben, míg asszonyod előtt is, akit magadhoz ölelsz, vigyázz, hogy mit mondasz. Mert a fiú gyalázatosan bánik apjával, a lány anyja ellen támad, a menny az anyósa ellen, az embernek saját háza népe is ellensége. De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem. Meg is fog hallgatni Istenem. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene. De majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Látja majd ezt ellenségem, és szégyen borítja el. Bár most ezt kérdezi tőlem, hol van az Úr, a te Istened? Saját szememmel látom majd, amikor összetapossák, mint az utcasarát. Eljön a nap, amikor felépítik falaidat. Azon a napon szélesre tágul a határ. Azon a napon jönnek majd hozzád Asszíriából és Egyiptom városaiból, Egyiptomból és az Eufrátesz mellől, a tengereken át, a hegyeken át, bár puszta volt az ország lakói miatt, tetteik gyümölcseképpen. Pásztorolt botoddal népedet, tulajdon nyájadat, amely elhagyatva élt az erdőben, terüldön. Hadd legeljenek Básánban és Gileádban, mint a régi időkben. Csodás dolgokat mutatok neked, mint amikor kijöttél Egyiptomból. Látják majd ezt a népek, és szégyenkeznek. Elvesztik minden erejüket, kezüket szájukra teszik, füleik megsüketülnek. Port nyalnak, mint a kígyó, mint a föld férgei. Reszketve jönnek elő rejtek helyükről, rettegve folyamodnak Istenükhöz, az Úrhoz, és félnek majd tőled is. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Hűségesen bánsz Jákobbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben. Kedves testvérek, múlt vasárnap befejeződött az a sorozat, ami az apostolok cselekedeteiről szólt, majd ősszel folytatjuk. Így most a mai napi ószövetségi igét vettem elő. Ez a szakasz, ez az utolsó rész Mikeás könyvében azzal kezdődik, hogy Mikeás, amikor ránéz a népre, ránéz erre a társadalomra, akkor azt mondja, úgy jártam, mint amikor valaki gyümölcsöt akar szedni, szőlőt akar szüretelni, de nincs ehető fürt, nincs gyümölcs. Jaj nekem! Amikor ez a könyv íródik, a politikai háttér az, hogy az asszír birodalom hatalmas, egymás után kebelezi be a népeket. Júda ügyesen szövetséget köt, és adót fizet évente Asszíriának, de különböző koalíciókban, különböző szövetségekben újra és újra lázadás történik az asszír birodalommal szemben, amivel kapcsolatban Júdának bölcsnek kell lenni, mert hogyha kapcsolódik a szövetséghez, és Asszíria győz, akkor kemény lesz a büntetés. Ha nem kapcsolódik a szövetséghez, az is igen kockázatos. Közben lassan a babiloni birodalom is erősödik, és ott van Egyiptom, amelyik hatalom mindent megtesz azért, hogy a környező országokat erősítse és bátorítsa az Asszíriával szemben való lázadásra. Tehát politikailag egy nehéz helyzetben vannak ezek az országok ebben a térségben, kis országok, nagy hatalmak között egy válság időszakában élnek. Mi történik ugyanekkor a társadalomban? Hát azok, akik most ezen a héten napról napra olvasták Mikeás könyvét, sok mindenről olvashattak. Mikeás mint vidéki próféta, aki ránéz a nagyvárosra, a nagyvárosokra, ahol a vezetők és a gazdagok élnek, nagyon élesen mutat rá azokra a bűnökre, amit Izrael vezetői követnek el Istenükkel és népükkel szemben. Ne felejtsük el, miközben föl fogok sorolni néhány dolgot, ami az előző felejezetekben föl lett villantva, hogy Izrael népét azért választja ki Isten, hogy megszabadítsa őket, vagy hogy, ugye ez az egyiptomi szabadítás után van a szabadulás, de előtte, hogy az ő népe legyen, hogy az ő törvénye szerint éljen, hogy úgy imádja Istent az Isten tiszteletében, ahol más népek ugye bálványokat imádnak, és gyerekeket és állatokat áldoznak különböző módon, ott Izrael népe az egy igaz Istent imádja, akit nem ábrázol ki, akinek nem áldoz bál vagy gyermekeket, ahol nincsen hát ilyen paráznaság, prostitúció a bálványáldozati halmokon, mint más népeknél. Tehát eleve egy tiszta Isten tisztelet az, amire Isten népét hívja. De a másik dolog, amire hívja Isten az ő népét, az, hogy egy olyan társadalmi rend legyen, ahol a szegényekre odafigyelnek, ahol az adósoknak elengedik az adósságukat minden hetedik évben, ahol jön a szombatév, ahol minden földet visszakapnak, ahol a rabszolgákat szabadon engedik, ahol az árváról, az özvegyről és a jövevényről gondoskodnak, ahol az Isten igazsága szerint ítélkeznek. Egy olyan társadalmat kíván Isten az ő népétől, amelyik az ő törvénye szerint él, és hogyha a többi nép ránéz erre a népre, akkor látja, hogy ez valami egészen más, mint amit eddig láttak és ismertek. És Isten népének ez a mássága lesz az, ami a népek figyelmét Izrael Istenére irányítja. Ahogy meglátják azt, hogy van egy igaz Isten. Na most ehhez képest ebben az országban, most, amikor olyan sok feszültség van a nagyhatalmak miatt, és nyögnek a súlyos adóterhek alatt, azt látjuk, hogy a vezetők, a gazdagok folyamatosan gazdagodnak hamis utakon. Az első részben olvastuk, jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek fekvő helyükön, és kora reggel végrehajtják, mert van hozzá hatalmuk. Megkívánják a mezőket, és elrabolják. A házakat is elveszik. Kihasználják az embert és a házát, őt magát és birtokát. Aztán vannak hamis proféták, akik Isten őrállóival szemben azt prófétálják, pedig a feladatuk az, hogy Isten akaratát hirdessék, hogy ne prédikáljatok olyat, hogy fogság lesz és büntetés. Nem érhet minket ilyen szégyen. Talán elfogyott volna az Úr türelme. Izrael vezetői, nem tudnotok kellene a törvényt. Ti gyűlölitek a jót, és szeretitek a rosszat. Lehúzzátok az emberekről a bőrt. Elöljárók megvesztegetve bíráskodnak. Papjai megkérik az árát a tanításnak. Prófétái pénzért jósolnak, és hamisan az Úrra hivatkoznak. Közöttünk van az Úr, nem érhet minket baj. Bűnös ház, bűnös kincsekkel tele, átkozott a hamis véka, a gazdagságnak a rablott holmival telelevő házai. Hát nagyon röviden azt látjuk, hogy Mikeás idejében a vezetők a hatalmukkal visszaélve az igazságot úgy csűrik, csavarják, ahogy az nekik jó. A bírók fizetésre várnak. A vezető emberek követelőznek. Akiknek hatalmuk van, már hajnalba kitalálják, hogy mit tegyenek, és nappal végrehajtják, és kihasználják az embert. Elveszik a vagyonát, elveszik a házát. Nagy nyomorúság, nagy igazságtalanság, nagy zűrzavar van ebben az országban. Hol van Isten? Miért engedi Isten, hogy a népe ennyi igazságtalanságon és ennyi szenvedésen menjen át? Hol van a szegénynek az igaza? Hol van a nyomorultnak a szabadulása? Ugyanezekben a részekben, amikből idéztem, megjelenik Isten küldöttének a szava, aki azt mondja, Isten azt mondja neki, vágd le hajadat gyászodban, mert fogságba mennek a tieid. Vagy azért ezt mondja az Úr, most én tervezek rosszat, nem húzhatjátok ki belőle nyakatokat, mert gonosz idő lesz ez. Kiáltanak az Úrhoz, de már késő lesz, gonosz tettük miatt. A hamis profétákra sötétség borul, szégyent vallanak, mert nem kapnak választ Istentől. Gyötrődj, kínlódj, Babilóniába kell menned, onnan menekülsz meg. Isten látja az ő népében a gonoszságot, látja az ő népében az igaztalan tetteket, és bár sokáig vár, és türelmes, és tűr, és küldi az ő profétáit, az őrállókat, hogy figyelmeztessék népét, de számon tartja a gazságot, a hűtlenséget, és eljön az ítéletnek az ideje. Eljön az ítélet, amikor számon kéri a vezetőkön mindazt a gazságot, amit elkövettek. Látszat valóság és az igazi valóság van egymással szemben. A látszat az, hogy ez mehet így, hogy Isten nem szól bele, hogy talán nem is hamis mindaz, amit tesznek, hiszen egymáshoz viszonyítva minden megállja a helyét, minden réteg a saját rétegével kommunikál. Más is ezt teszi, lehet ezt tenni. A gazdagok gonoszsága folytatódik, a szegények nyomorúsága nő. De a valóság az az, hogy Isten látja és számon tartja. Hosszú tűrő, de az Isten igazsága nem deformálódik. A büntetés, az ítélet az ajtó előtt van, és bekövetkezik. És eljön a babiloni fogság ideje, amikor lerombolják az országot, még a templomot is, és elhurcolják a népet. Ami döbbenetes és fájdalmas, hogy mindenki szenved emiatt, a büntetés miatt. És az idegen népek újra a látszat valóságban nevetnek Izrael népén. Nevetnek és gúnyolják. Hol van a te Istened? Kicsoda a te Istened? A mi Istenünk nagyobb. A mi igazságunk hatalmasabb. Elsöpörtünk a föld színéről. Véged van. Olyan csodálatos ebben a sötét helyzetben, amikor az ország bele sodródik egy még nehezebb helyzetbe, az, ahogyan a próféta felemeli tekintetét Istenre, ahogy az Istenhez hűséges maradék minden nyomorúság és sötétség közepette azt tudja mondani, de én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem, meg is fog hallgatni Istenem. Ne örülj a bajomnak, ellenségem, mert ha elestem is, fölkelek, a sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem. Bizalom, bizonyosság a sötétség idején. Nem látja még, hogy hogyan, de ragaszkodik Isten igazságához. Hisz Isten szabadításában, hisz Isten kegyelmében. Amikor a nyomorúságot és a gazságot látja, egyszer csak tudatosan felemeli a tekintetét, és nem arra néz tovább, ami a látszat valóság, ami körülveszi nagyon is gyakorlati valóságos módon, hanem tudatosan felemeli a tekintetét, és azt mondja, ez van, ezt látom, gyümölcsöt keresek, és nincs gyümölcs, igazságot keresek, és gazság van. Sőt, a népek jönnek, és elpusztítanak. Mégis én az Urat várom. A szabadító Istenben reménykedem. És tudom, hogy meg fog hallgatni az én Istenem, hogy a sötétségbe világosságot fog hozni. Hogy kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságába. És eljön majd az az idő, amikor az ellenség megszégyenül. Mert ez újra csak a látszat, hogy az ellenség hatalmasabb, hogy az ellenség, hogy a babiloni birodalom mindennél nagyobb és dicsőségesebb. Az igazság az, hogy Isten a király. Az igazság az, hogy Isten bűnbocsátó Isten, aki megbocsát népének, és aki újra megszabadítja népét. És ha Isten szól, akkor az ő népe újra szabad lesz. Ha Isten szól, akkor a többi nép meginog, és sárba taposódik, akik most olyan büszkék voltak. Testvérek, olyan nehéz azt látni, ami az Isten országának a valósága, akkor, amikor a környezetünkben valami egészen más valóság vesz körül bennünket. Amikor az igazságtalansággal szembesülünk. Amikor olyanok hatalmaskodnak felettünk, akik nem az igaz, egyenes utat követik. Lehet ez, akár ha szétnézünk a világban. De sokszor, sokkal közelebb egy-egy munkahelyen éljük át az igazságtalanságot. Azt, hogy nem tudunk kimozdulni helyzetekből. Sőt, az is előfordul, hogy emberek családokban élik meg azt, hogy be vannak szorítva olyan helyzetekbe, olyan kapcsolatokba, ami zsákutca és csapdának tűnik, ahol nem látható a megoldás. Fájdalmak érnek nagyon valóságosan. Amikor ugyanolyan kisebbségben van az ember Isten igazságával, ahogy Isten prófétája volt, a sok hamis próféta között, amikor a gazságot és a gazdagok gyarapodását és a szegények elnyomását diktálta a társadalom Mikeás idejében, nincs olyan távol ez az idő tőlünk. És az Isten embere nagyon egyedül maradt az Isten igazságával. Mégis van egy pont, ahol azt mondja, hogy de én az Urat várom, az én szabadító Istenemben reménykedem. És ez mindent megváltoztat, mert nem a társadalomnak a ritmusához, nem a hatalmasoknak a hatalmához méri az igazságot, hanem ragaszkodik ahhoz az igazsághoz, amivel lehet, hogy egyedül marad, aminek lehet, hogy nincsenek most erős jelei, de amit Istenben ő hittel megragad. Miért teheti ezt? Nem azért, mert Isten népének van egy kis csoportja, aki tökéletes. Nem azért, mert maga a próféta tökéletes, és minden ponton követte Isten törvényét. Nem azért, hanem azért, mert az Isten olyan Isten, aki megbocsátja a bűnt, aki elengedi népe maradékának büntetését, akinek nem tart haragja örökké. A nép, az egész nép szenvedte a büntetést, jogosan. De Isten az az Isten, aki bűnbocsátó Isten, akihez fordulhat az ő népe bocsánatért, irgalomért és kegyelemért. Nem azért bízhatunk Istenben, mert mi ezt érdemeljük. Mert mi azt érdemeljük a gonosz világgal szemben, hogy bennünket kivezessen a világosságra, és igazságban részesítsen. Nem érdemeljük. De az Isten bocsánata olyan nagy, hogy ő érte, az ő irgalmáért megkapjuk az ő világosságát és az ő igazságát. Mert újra irgalmas lesz hozzánk, írja a próféta, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Akkor ez az ígéret arra nézve szólt, hogy jön az ítélet, Isten látja mindazt pontosan, ami történik, jön a babiloni fogság, de a maradékot majd kivezeti. Ugyanakkor van egy másik sík is ebben a prófétai részben, ami arról szól, hogy Isten népe a büntetés alatt pusztává lesz, Isten népének az országa. Más népek gúnyolódnak rajta, de majd a maradékot Isten megerősíti, a városfalakat újra felépíti, és a többi nép oda megy Isten népéhez, és betölti Isten népe a küldetését, és megtalálja Isten népében azt a megígért királyt, aki pásztorolja majd népét. Előre mutat Mikás ebben a részben és az előző részben is, amikor arról beszél, hogy majd Betlehemben születik meg a Mesiás. Nem csak a közel jövőre mutat, hanem a távol jövőre mutat. Isten országának a megérkezésére mutat, amikor Isten igazsága végérvényesen valósággá lesz, és a gonosz feletti győzelme minden szinten megnyilvánul. Erre a bizonyosságra hív bennünket Jézus. Amikor arra hív, hogy azt a valóságot kövessük, ami szembe megy a látszat valósággal, a hatalmasok hatalmával, a gonosznak a győzelmével, akkor tulajdonképpen arra az útra hív, amit ő tett meg. Hiszen Jézus, amikor vállalta a kihallgatást, anélkül, hogy védekezett volna, vállalta azt, hogy kínozzák, bántsák, anélkül, hogy angyali seregeket hívott volna a maga védelmére, vállalta a gyors ítéletet és a kereszt halált, akkor a látszat valóság az volt, hogy a gonosz győzött, hogy a főpapok, Izrael vezetői uralkodnak, és az történik, amit ők akarnak. De tudjuk, hogy ez csak a látszat. Mert minden azért történhetett, mert Isten így akarta. Isten engedte, hogy az ő fia a kereszthalált halljon, és ő kihozta őt a halálból. Jézus feltámadt, és Jézus él, és Jézus uralkodik. Ez a valóság. De amíg nem jön ő vissza újra ítélni az ő dicsőségében, addig ebben a kettősségben élünk, a látszat valóság és az igazi valóság szemben állnak egymáshoz, egymással. És Isten országának az igazsága és valósága, mivel hitben kell megragadni, és nem látható, és nem nyilvánvaló, ezért kisebbségben van. Amikor hozzá ragaszkodunk, akkor kisebbségben maradunk. Akkor lehet, hogy bolondoknak tűnünk, vagy mulyáknak, veszteseknek, vagy önfejűeknek. Melyik igazság határozza meg az életünket? Melyik valóságban járunk, gondolkodunk és cselekszünk? Mennyire formál bennünket az a társadalom, az a légkör, ami körülöttünk van? Vagy mennyire tudunk megállni és kiállni az Isten igazsága mellett, alázatosan és szeliden, amire Jézus hív bennünket? Akkor is, ha hosszú időn keresztül úgy tűnik, hogy Isten az ő igazságát nem mutatja meg, hogy az igazságtalanság és a gazság győz. Van-e türelmünk kiállni az igazság mellett, Isten igazsága mellett? Mert erre hív bennünket. Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, mondja Mikás a 6. részben, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Erre hív bennünket Isten. Kövessük őt. Amen. Imádkozzunk. Atyán, kérünk, hogy segíts most felemelni a tekintetünket, hogy mindazzal szemben és mindannak ellenére, ami lenyom, ami fáj, amit igazságtalannak vagy nehéznek élünk meg, segíts most, hogy egészen rád tekintsünk, és ki tudjuk mondani azt, hogy de én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem, meg is fog szabadítani engem Istenem. Mert te vagy az igaz valóság, mert te vagy az Úr mindenek felett, mert te Jézus Krisztusban helyettünk és értünk is legyőzted a gonoszt, és kifizetted a mi tartozásunkat. Úr Jézus, köszönjük, hogy megváltottál bennünket, hogy te olyan Isten vagy, aki megbocsátod a bűnt, hogy te olyan Isten vagy, aki bűneinket a tenger mélyére veted, és nem emlegeted, és nem nyomod újra és újra az orrunk alá. Atyánk, köszönjük, hogy Jézus Krisztusért gyermekeid lehetünk, és életünknek ez a legmélyebb valósága, hogy hozzád tartozunk, hogy a te gyermekeid vagyunk, és hogy a te igazságod, örök igazság, amit semmilyen gonoszság és gazság nem tud eldeformálni, nem tud bemocskítani. Úrunk, kérünk, hogy vonj bennünket újra és újra a te jelenlétedbe, hogy a te jelenléted és a te igazságod formáljon bennünket, és ne ennek a világnak az álnoksága, ami körülvesz. Hogy a mi tekintetünk folyamatosan rajtad maradjon, és így tudjuk Jézustól megtanulni azt, hogy szelíd volt, és alázatos, de az igazságot mindig megvallotta és fölvállalta. Urunk, taníts bennünket így követni téged ebben a világban, hogy fölvállaljuk a te igazságodat, akkor is, ha kisebbségben vagyunk vele, hogy fölvállaljuk azokat a döntéseket, amelyek áldozattal járnak, mert mások olyan döntéseket hoznak, ami belefér a mai gondolkodásba, de hamis, és lehet, hogy anyagi előnyökhöz vezet. Urunk, adj nekünk ebben bátorságot, józanságot, hűséget, hogy tudjunk ragaszkodni hozzád, és a te igazságodhoz, hogy tudjunk nemet mondani a bűnre, bármilyen kísértő formában közelít is bennünket. Urunk, te látod azt, hogy hova helyeztél bennünket, hogy milyen környezetben vagyunk mi, azok, akik hatalmasok vagyunk, akiknek szava és befolyása van, akár otthon a családunkban, akár tágabb környezetünkben, vagy munkahelyünkön, vagy a gyülekezetben. Urunk, óvj meg attól, hogy a vezetőknek a torz gondolkodásába essünk, ami itt a Mikás könyvében előttünk volt. Óvj meg attól, hogy bárkit és bárkinek a jogát eltapossuk. Óvj meg attól, hogy magunkat másoknál különbnek tartsuk. Urunk, azért van életünk, mert te bűnbocsátó Isten vagy, és azért van lehet élete bárkinek, mert te még vársz, még tart a te kegyelmed ideje, a türelmi idő, hogy hozzád forduljunk, és bocsánatot nyerjünk. Kérünk, hogy segíts bennünket abban, hogy követeid lehessünk ebben a világban, hogy minél többeknek el tudjuk mondani a te evangéliumodat, hogy eléjük tudjuk élni a te evangéliumodat, és ha kérdeznek, tudjunk azzal válaszolni, hogy azért tesszük így, mert te erre hívsz, mert te vagy az igazság. Urunk, könyörülj rajtunk, könyörülj a mi népünkön. Fordítsd hozzád a mi szívünket. Könyörülj ezen a világon. Különösen is azokon, akik nyomorúságban vannak és szenvednek, éheznek és betegek. Urunk, kérünk, hogy hozd el a te országodat, amikor mindennek a szenvedésnek vége lesz, és a te igazságod fölragyog végleg dicsőségesen. Jézus, várunk téged vissza. És kérünk most azokért, akik a mi gyülekezetünkben szenvednek, mert betegek, mert magányosak. Kérünk külön most gyászoló testvéreinkért, akik a közelmúltba vagy távolmúltba veszítették el szeretteiket, de fájdalmas ez a hiány az életükben. Jöjj a te vigasztalásoddal, vedd körül őket, a te gyógyító kegyelmeddel, ajándékozd meg betegeinket, ajándékozd meg bennünket Isten országának jeleivel, hiszen tudjuk, hogy a te országod jelen van közöttünk. Légy áldott ezért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.